Az Úr legyen veletek.
És a veletek.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte, miért, mi történt. Ők ezt felelték. A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és előjáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart minket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok mondták. Őt magát azonban nem látták. Erre Jézus így szólt. Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek, képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendőltek. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe. Azután Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az írásokban őróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni, de ők marasztalták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték. De ő eltűnt előlük. Ekkor ezt mondták egymásnak. Ugye, lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azzal fogadták őket, valóban föltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték föl Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi. Szép, hosszú evangéliumi történet, sokat kell állni, de fordítsuk ezt most előnyünkre, mégpedig abból a szempontból, ha már egyetlen történetben ilyen sok minden hangzik el, akkor használjuk, dolgozzunk ebből az információ gazdagságból. Mégpedig milyen érdemes szinte csak utalásszerűen, szinte csak pontszerűen rámutatni mindazokra a történésekre, mindazokra a belső eseményekre, amelyek valamiképpen előkészítik az utat a találkozáshoz, a szem fölnyílásához és a megértéshez. Mert éppenséggel ezt a történetet értelmezhetjük úgy, hogy mennyi minden Nem volt elég a tanítványoknak ahhoz, hogy fölismerjék Jézust. Hiába profétált Jézus, és mondta meg jó előre, hogy ez fog történni, nem volt elég. Hiába találkozott Jézus a tanítványokkal, hiába jelent meg, hiába mondjuk mi 2000 évvel később, hogy hát itt van az Eucharisztia, Krisztus köztünk van, hiába van a templom, amit mi szívesen nevezünk Istenházának, az se elég, és szól a harang, és az se elég, és élnek köztünk nagyszerű emberek, mint mondjuk Placid atya, 75 éve szentelték pappá, máma ünnepelte a platina miséjét, képzeljétek, még ilyen is van. És hiába, oly sok minden lehetséges, hogy éppenséggel szinte táncán kínálnak nekünk valamit, és az se elég. De ebben a történetben inkább arról van szó, hogy mennyi mindenre van szükség ahhoz, mi mindenen megyünk át ahhoz az életünkön, az életutunkon, másfelől pedig a belsőnkben, hogy egyszer csak lehetővé váljék egy nagyon is döntésen, és közben a kegyelmen alapuló pillanat, ami aztán meghatározhatja az életünket, ha azt mi is úgy akarjuk. Itt tehát nem csak egy külső utazásról van szó, nem csak arról van szó, hogy Jeruzsálemből Emmauszba egy napig sétáltak. Nem csak erről van szó, hanem egy belső utazásról. A tanítványok elindultak a saját belső élettörténetükbe, sőt a szívüknek a különböző rétegeibe, és addig-addig kellett menni, míg azt a helyet meg nem találták, ahol a találkozás létre tudott jönni. Mi az, ami mind keresztül kellett menniük? Már említettem, Jézusnak a jövendőlései nem voltak önmagukba elegendők. Azután, hogy magával Jézussal találkoztak, ott volt valami jelszerű dolog, valami világos dolog, az se volt elég. Aztán jól megbeszélték egymással, hogy mi történt ott azokban a napokban. Ez olyan, mint amikor jól beszélgetsz egyet a barátoddal, vagy a barátnő a barátnőjével, vagy akár valami segítővel leülsz, nem volt elég. Akkor utána valaki jön, és elmondja, hogy az üdvösség történetében tulajdonképpen hogy is van ennek a teológiája. Na hát az se volt elég. Aztán azt halljuk, és kifejtette az írásokat, kapunk Biblia magyarázatot, éppenséggel most is valami ilyesmit csinálunk, mondom, és tudom, hogy úgy se elég. Ezen is keresztül kell menni. Ezen is keresztül verekedjük magunkat, majd később valami tud történni. Emlékszem egy teológia professzorra. Nem csak professzor volt, 30 éve tanított már, gyakorló lelkipásztor is volt. Mikor Aquinói Szent Tamáshoz értünk, skolasztikus teológia gyönyörűségei, egy fantasztikus katedrális, sóhajtott egyet, azt mondja, hát most elérkeztünk Aquinói Szent Tamás Isten érveihez. Ez fontos, vizsga lesz belőle. De most gyakorló lelkipásztorként azt tudom maguknak mondani, én 30 éve tanítom ezt, mondom úton útfélen Aquinói Szent Tamás Isten érveit, ez alapján még senkit nem láttam megtérni. De vizsgázni kell belőle. Szóval ott van akkor a Biblia magyarázat, az üdvösségtörténet, a teológia, a dogmatika, minden ott van, nem elég. Akkor ott van a tanítványok beszámolója, elmentünk, megnéztük a sírt, hallottuk a híreket, kinyitottuk az internetet, megnéztük itt-ott különböző hírportálok, nem volt elég. És aztán, ahogy megyünk tovább, akkor megy a nagy beszélgetés, a Szentíró ezt is mondja, vitatkoztak. Na, a vita se elég. Hiába a vita, hiába a beszéd. Akkor Jézus azt mondja, ó, hát ti késedelmes szívűek, kapnak egy kis realitást. Jézus szembesíti őket a realitással, hát nézzetek bele a tükörbe. A szembesülés a realitással ugyanúgy nem volt elég. De nem arról van szó, hogy ez rossz, hiába való, fölösleges, csak arról, hogy úgy tűnik ezen valahogy mind keresztül kell menni. Valahogyan egy belső utazásban túljutni, keresztül verekedni magunkat. Kedves ismerősömmel beszélgettem délelőtt. Sóhajtozott nagyon, mindig azt szokta. Én is ezt szoktam. Akkor hallom őt, hát végül, hát egyszerűen nem bírtam már, azt mondtam neki, figyelj csak. A beszámolódnak nagy része vagy önvád, vagy önsajnálat. És amíg ebben a kettőben leleckedsz, nehéz lesz Istennel találkoznod. Erre azt mondja, látod, milyen szerencsétlen vagyok. Erről viszont nem tudtam eldönteni, hogy melyik. Mert ez úgy hangzik, mint egy önvád, meg egy önsajnálat együtt. Úgy tűnik, hogy ha ezt összevonjuk, egybegyúrjuk, az se elég. És akkor vannak okos biblikusok, azt mondják, ha-ha, van itt valami finom, finom, elrejtett igazság. Nem is azon múlik a találkozásnak a lehetősége, amit Jézus tesz a tanítványokkal, hanem mi is. Hogy a tanítványok jó szándékúak, hogy megnyitják a szívüket, hogy jó indulattal, jó szándékkal együttérzően azt mondják annak az idegennek, hogy ne éjszakázz már kint. Sötét van, akármi történhet, gyere velünk, maradj velünk. Hogy talán ez a kulcsa annak, hogy végül megnyílik a szemük. Ha ez lenne pusztán a kulcs, miért nem akkor ismerik föl? A történet tovább megy, és azt mondja a Szentíró, a kenyértörésben egyszer csak fölismerik. Mondhatjuk azt, hogy itt kifejezetten a kenyértörés a kulcs. Lehet, hogy így van. Valószínűbb talán, hogy ezen az utazáson mind végig kell menni. Végig menni a szomorúságainkon, amikor lógatjuk az orrunkat, és a dolgok nem úgy vannak, ahogy mi akartuk. Ahogy visszaemlékeznek, azt mondják, ugye lángolt a szívünk? Túljutni a saját örömeinken és lelkesültségünkön, túl a naivitásunkon, a vágyainkon, a realitásaink ködbeveszésén, hogy úgy tűnik az emberi szívnek olyan sok mélysége van, nem egyszer ezeken mind, mikor keresztül jutunk, egyszer csak elérjük azt a helyet, ahol lehet Istennel találkozni. És nem mondom, hogy más helyeken, helyzetekben nem lehet, de ebben a történetben valamiért ez így van. És talán nem véletlen, hogy ez nem is annyira egyszerű és magától értetődő. Miért is? Mert azt mondja a Szentíró, hirtelen fölnyílt a szemük, miután túl voltak már mindenen, itt a belső utazásban, Jézus meg eltűnt előlük. Mit akar ezt kifejezni? Azt, hogy éppenséggel a szívünkben azt a helyet próbáljuk megtalálni, ahol képesek vagyunk egy nyitottságra, önátadásra, jó szándékra, megnyílásra, önfeledtségre, de közben merjük elfogadni Istennek az önátadását, önajándékozását, megnyílását, és közben is itt jönnek a nehézségeink. És közben, miközben ez történik, nem birtokolhatjuk a másikat. Ismerjük azt a szeretetet, ami át és át szövi nagyon sokféle más szál. Szeretjük a másikat, de azért elvárásaink vannak, szeretjük, de azért uralkodni is akarunk fölötte, szeretjük, de azért a biztonságérzetünk nagyon fontos, úgyhogy legyen, ahogyan én akarom, szeretjük, de azért manipuláljuk egy kicsit, szeretjük, de azért a szükségleteimet elégítsd ki, nagyon szeretlek, de azért legyenek a dolgok úgy, hogy én akarom, és ezt Jézussal nem lehet megtenni. Eltűnik Jézus a szemünk elől. Hogy nem is olyan könnyű ismerni, fölismerni és bent maradni a szívünknek abban a világában, ahol az a szeretet lakik, ahol szeretek valakit, és mégsem uralkodok fölötte. Szeretek valakit, de nem nevelem. Szeretek, de megengedem, hogy szabad legyen. Nem is olyan könnyű ezt a helyet megtalálni. Eszembe jutott egy film élményem. A filmben van egy fiatal nő, Parkinson-kort diagnosztizálnak nála. 21-22 éves. Gyógyíthatatlan, jelen állás szerint egyre romló állapot. Beleszeret egy férfibe, nem mondja el neki. Fantasztikus, hatalmas szerelem, hetek, hónapok telnek végül, mikor rászánja magát, hogy megmondja, szakít vele. Azt mondja, az lehetetlen, hogy te azért szeress engem, mert hogy engem szeretsz. Én nem akarom, hogy te szánalomból maradj velem, ezért szakít vele. És akkor a filmben egy órán keresztül izgulunk, hogy én biztos. Milyenkor, de az egy zárójel, meg szoktam nézni, meddig tart a film. Körülbelül mennyit kell végig izgulnunk, hogy végül jó esetben a nő elhiggye a férfinek, hogy szereti. Akkor végül elhiszi, akkor megnyugszunk. De az 3/4 óra. És az nem valós idő. Az alatt eltelik 2 év. Mert azt mondja, nem, te szánalomból ne. Mennyire nem könnyű a szívünkben megtalálni azt a helyet, ahol bízhatunk abban, hogy te tényleg szeretsz engem. Nyilván azért is nem könnyű, mert nem is olyan egyértelmű, hogy bízhatok abban, hogy te tudsz engem úgy szeretni. És aztán ott van a másik. Nem, de mit csinál az ifjú királyfi? Keresi a magának valót. Elmegy, de azt mondja, engem biztos a pénzemért akarnak szeretni. Álruhát öltök. Fölveszek valami egyszerű ruhát. Hogyha belém szeret egy ifjú hölgy, akkor ezt a fizimiskát szerette meg ami benne lakik. Nem a királyfiságot, meg a jövendőbeli királyságot. Tulajdonképpen ebben a történetben is van valami, Jézus a szónak nagyon sajátos értelmében álruhát ölt. Milyen érdekes ez, Isten még az istenségét is elrejti, ha úgy fölragyogtatná a föltámadt testét, ha persze lenyűgözne bennünket, de nem ez történik. Valahogyan nekünk a szívünkbe érdemes eljutni addig a pontig, hogy meg nem jelenik benne az, hogy én ezt az embert egyszerűen csak szeretem. Akarom neki a jót, és valahogy szívesen odaajándékozom magam neki. És hogy ott van benne a kölcsönösség is. Tulajdonképpen Isten ezért sajátosan áruhát ölt, hogy mi tényleg tudjuk őt szeretni, ne valami más dolog elvonja a figyelmünket, és érdemes nekünk is az egyszerűség áruháját öltenünk, az egyszerűségét. Olyan sokféle viszonyt ismerünk, az elsőről már tettem említést, szeretlek, na de azért legyen a dolog úgy, hogy én akarom, szeretlek, de azért a szükségleteimet elégítsd ki. Aztán milyen sokan vannak, azt mondják, nagyon szeretlek, és a szívüknek azt a helyét akarják belakni, ahol függetlenek maradhatnak. Hát ott nehéz lesz. Nehéz lesz Istennel egy kölcsönös kapcsolatba találkozni és lenni, ha én a szívemben abban a helyén akarok maradni, ahol független maradhatok. És aztán vannak mások, azt mondják, jó, ne legyen a függetlenség, legyen a függőség. Függőségnek meg az ismérve, Uram, hát én napi 24 órát akarok veled lenni, oldd meg az életem. Én nagyon szeretlek téged, Istenem, ha te vagy, minden van, ha te nem vagy, akkor én senki vagyok, semmi vagyok. Ez a függőség. De sokan nevezik a szívüknek ezt a helyét, annak a helynek, ahol ők akarnak Istennel találkozni. Valójában Istennel akarnak dolgoztatni. Azt mondják, én semmi és senki vagyok, Istenem, oldd meg te. Én meg majd kapcsolódok hozzád. Jaj, a szívnek, de szép ez a része. És eszembe jut egy saját élményem katonakoromból. Voltam 21 éves, már akkor azon töprengtem, el kéne menni papnak, és 2 hónap volt alapkiképzés. Hát nem, hogy a laktanyából nem lehetett kimenni, sehova nem lehetett menni, még a kantinba se lehetett elmenni, hiába volt nálam valamennyi pénz, nem lehetett semmit vásárolni. Én meg 18 évesen megfogadtam, nem fogok többet húst enni. A katonaságnál nem volt B-menü. Úgyhogy kezdtem ott fogyni, kornyadozni, és hát elég sokat éheztem. És egyszer csak ott egy fiúval találkozom, 2 hét után, annyi volt a közünk egymáshoz, egy utcában laktunk, pedig hát ez Budapest. És látta, hogy én ott nem vagyok éppen egy izomkolosszus állapotban, azt mondja, Feri, hát mit hozzak neked? Mondtam neki, te a kantinból, ha hoznál nekem tejet. Attól kezdve ez a fiú, ő már a 3. időszakban volt, 1 hónapon keresztül, minden nap, valahogyan ott a laktanyában megoldotta, hogy nekem egy liter tejet vegyen. Azt vagy ő, vagy valakivel elküldte. Engem az az 1 liter tej ott naponta tényleg életben tartott. Az ott nagyon fontos volt. És amikor megkaptam tőle az utolsó 1 liter tejet, utána már könnyebb volt a sorsunk, akkor attól kezdve nem is láttam. És hogy még most is, sok évtizeddel később őrzöm magamban, a szívemben azt a helyet, ahol megéltem azt, hogy ez a fiú egyszerűen csak azért adta, mert adta. Hogy nem is tudom, miért adta. Hogy olyan jól esően nem is érdekel, hogy miért adta. Hanem egyszerűen csak adta. De nagy dolog. A szívünkben a sok-sok-sok-sok-sok mindenen keresztül eljutni ehhez a ponthoz. ahol valami fölismerhetővé válik az önátadás révén, ahogyan azt mi tesszük, az Isten önátadásának az elfogadása révén, ahogyan azt ő teszi ebben a kapcsolatban és találkozásban, de nagy dolog is ez. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy földi vándorlásunk idejét jól töltsük el.
Hogy Ferenc pápa, a püspökök és a papság biztosan vezessék Isten népét az örök hazafelé vezető úton. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Isten népe mindig felismerje a földi élet útjain köztünk járó Krisztust. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a népek vezetői a helyes útra irányítsák a rájuk bizottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy tévejgő embertársaink rátaláljanak a feléd vezető útra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy életünk estéjén Krisztus velünk maradjon, és megadja nekünk a boldogító Isten látás kegyelmét.
Teremtő Istenünk, hálát adunk neked, mert te anyai szeretettel is szeretsz bennünket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újjongó egyházattól, melynek oly nagy örömet okoztál, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újjong, dicsőséget himnuszát zengi, és velük együtt mi is egy szívvel énekeljük.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséget eddig a mennyed és a földet, hozsanna a magasságban.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, s igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Yeah.
általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
Amen.
Néhány hónappal ezelőtt egy 4 gyerekes édesanya azt mondja nekem, tudod, Feri, én eddig úgy éltem az életem, hogy az, hogy anya vagyok, az a minimum. És mindig azt firtattam, hogy jó, és egyébként mit csinálok? És egyébként mit érek? Egyébként mit alkotok? Szívbe markoló ez számomra. És ezért most anyák napján imádkozhatnánk azért, hogy mi, amit tehetünk, tegyük meg azért, hogy mindenki, aki édesanya vagy édesanya lehetne, hogy ők becsüljék azt, hogy édesanyák. De hiába becsüli kívülről bárki is azt, hogy a másik egy édesanya, ha az édesanya magát nem becsüli azért, mert anyuka. Úgyhogy imádkozhatnánk azért, hogy ez mindenkit töltsön el nemes büszkeséggel, hogy ő anya. Mi atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenek vétkezésnek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot. És üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örök.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
És a te lelkeddel.
Köszöntsük egymást a béke jelével.
Legyen békesség köztünk mindenkor.
Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív lakomájára, Jézus az Isten báránya.
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékonyra élj, hanem csak egy szólalmat, és meggyógyozz benned.
Krisztus teste és vére őrizzen meg minket az örök életre.
Thank you.
számot már dicsőségben az Isten szent fia. Örvendez már győzelmében világ megváltója. Érettünk vállalt csepphelyek, már dicsőségben fénylenek. Halleluja! A kereszten oldalából vér és víz áradó, e forrásból a világnak új élet támadó. Érettünk vállalt csepphelyek, már dicsőségben
Krisztus lelke, szentelj meg engem. Üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem. Krisztus oldalában kifolyó víz, most tisztál engem. Krisztus kínzenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, válasz meg engem. Szent sebeidben rejts el. És szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, tekints ránk jóságosan, s akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, juttasd el a megdicsőülő test föltámadására. Krisztus, ami Urunk által.
Szent Mihály arkangyal,
Szent Mihály arkangyal, templomunk védangyala.
Könyörögj érettünk. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek a következőket. Ma anyák napja van, sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat. Május 6-án és 13-án az első áldozási hittan nem a hittanteremben, hanem a templomban lesz megtartva. Májusban minden nap este 6 órától májusi áltatosságot tartunk a szűzanya tiszteletére. A hónap második péntekén, május 9-én este 9 órakor folytatódik az apák férfiak imaköre. Rózsafüzér és csendes imádság lesz a templomban, amelyre szeretettel várunk minden apát és férfi hívőt. A 9 órai szentmisék utáni zsíros kenyér és tea elkészítéséhez várjuk önkéntesek jelentkezését, feliratkozását. A kenyeret a jelentkezők hozzák és kenik meg 8 és 9 óra között. Az idei tanév végén is szeretettel hívjuk és várjuk a plébániánkhoz tartozó iskolás gyermekeket nyári hittanos napközis táborunkba. Jelentkezni Ildikó néninél lehet, a 6000 forintos részvételi díj befizetésével és a kitöltött jelentkezési lappal május 15-éig. Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy aki az adókedvezmények miatt nem fizet személyi jövedelemadót, a második 1%-ról, amely az egyház számára felajánlható rész, mindenképpen rendelkezzen, mert a 0 forintos felajánlásokat is regisztrálják, és figyelembe veszik az egyházak állami támogatásának megállapításánál. Május havi adorémusz a sekrestjében kapható. A május 9-i minisztráns foglalkozás a szombati munkanapra való tekintettel elmarad. A következő alkalom május 16-án lesz. A héten szerdán Boldog Gizellát ünnepli liturgiájában az Anyaszentegyház. Isten éltessen minden Mónika, Flórián, Györgyi, Ivett, Ditta, Gizella, Bendegúz és Gergely nevű testvérünket, valamint mindazokat, akik a héten ünneplik születésnapjukat vagy házassági évfordulójukat.
Az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen hála.
Te
Dear.